Remélem, sokan hallják
majd a következő beszélgetést, amelyet dr. Flórián Ágnes reumatológus szakorvossal, főorvosnővel folytatok, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Minek utána bemutattam, nem nehéz kitalálni a témát, hogy miről lesz szó. Mi úgy apostrofáltuk magunk között, hogy a degeneratív izületi fájdalom csoportokról, pontosabban ezeknek bizonyos területeiről egy kicsit részletesebben. Kezdjük azzal, hogy mit tartunk, mit nevezünk mi degeneratív izületi fájdalomcsoportnak.
Tehát az izületi betegségeknek két nagy csoportja van. Az egyik az úgynevezett gyulladásos eredetű izületi betegség, ami az esetek kisebb számában fordul elő, és a lakosságnak a nagy részét érintő úgynevezett degeneratív jellegű elváltozások, amik a kor előre haladtával sajnos folyamatosan gyakrabban és gyakrabban jönnek elő, ezek a kopásos korral együtt járó
elhasználódások.
Igen.
Nyilvánvaló, hogy a gyulladás okozója lehet megfázás, vagy...
Hát ebbe a csoportban inkább az úgynevezett autoimmun izületi betegségek tartoznak. Ugye ismerjük a sokizületi gyulladást, ami a főleg a kéz kis izületek, de egyéb más izületet is érintő, elég súlyos kimenetelű, ma már azonban jól kezelhető betegségcsoport, de van ugyanilyen gyulladásos eredetű megbetegedés, ami a gerincet érinti, ugye a régen Bekterev kórnak nevezett, talán így a köztudatban jobban ismert elnevezés, és hát ugye van egy speciális csoport, az úgynevezett pikkely-sömörhöz társuló izületi tünetek, ugye ott elsősorban a bőrtünet az, ami a betegeket legjobban zavarja, de a betegek egy kisebb hányadában ehhez izületi gyulladásos tünetek is jelentkeznek, amik szintén hasonlítanak a sok izületi gyulladásra, tehát vagy a kis kéz-láb kis izületeit érintik, vagy pedig a gerincnek a gyulladásos megbetegedését okozzák. Tehát ez mind a kettőt magába foglalja.
Hogyha a kezelhetőségről beszélünk, akkor az egyik és a másik szempontjából melyik a kezelhetőbb? Ronda dolog azt kérdez, hogy melyik a jobb?
Hát kimenetelt tekintve azért a degeneratív jellegű elváltozások, hogyha azokkal időben elkezdünk foglalkozni, odafigyelünk, akkor sokkal jobban karban tarthatók, mint ezek a gyulladásos megbetegedések. Azoknak vannak nagyon nagy hirtelen fellángoló csúcsai, aztán kicsit lecseng a betegség, és hát van most már speciális terápia ezekre a gyulladásos tünetekre, de ezt nem mindenki kaphatja, és aki nem kaphatja, azoknál viszont sajnos a betegség elég csúnya.
És hát egyfolytában mind a kettő fáj, az az igazság.
Fáj.
Kegyetlen fájdalommal. Említette ön is, hogy ugye többségében van a degeneratív kategóriába tartozó betegek száma. Beszéljünk róluk elsősorban. Nem lehet elégszer hangoztatni ugye a megelőzést. Mozgás, 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 meg rögtön mellé a helyes táplálkozás.
Így van.
De hát ezt szerintem évszázadok óta mondjuk, de legalábbis évtizedek óta mondjuk, és mégis azt lehet tapasztalni, hogy a korábban csak elsősorban az idősekre vonatkoztatott betegség, igen, ma már egyre több fiatalt érint.
Igen, tehát kitolódott a korhatár. Ez annak a következménye, hogy az életmódunk az sajnos sokkal, de sokkal rosszabb, mint akár mondjuk 40 évvel ezelőtt is, hiszen azért akkor sokkal többet mozogtunk, más volt a fizikai és a szellemi terheltség. Ma már gyakorlatilag a gyerekek is úgy nőnek föl, hogy a számítógép előtt ülnek egész nap az iskolában, hiába vezették be a napi tornaórákat, ha jól tudom, nem tudom, ez még éle.
Én sem tudom már, hogy
a gyerekeim kinőtték az iskoláskort. De ez nem pótolja azt a szabadságot, amit annak idején a mi gyerekkorunkban megkaptunk, hogy tényleg mehettünk, bicikliztünk, rohangáltunk, fociztunk, kint voltunk a szabad levegőn, nem a tévé előtt és nem a számítógép előtt ültünk. És ez az elsődleges, ez a megelőzésnek a legfontosabb lépése, hogy már a gyerekeket ránevelni arra, hogy mennyire fontos a mozgás.
Nem baj, hogyha egy kicsit személyesre veszem a beszélgetést? Most eszembe jutott, én valamikor zongoráztam, és eszembe jutott, hogy egy olyan stúdió vendégül itt, akinek ismert orgonaművész fia van, Szabó Balázs, igen. És hát egy, én emlékszem, órákat kellett ülni a zongoránál, nyilván az ön fia is órákat ül,
pontosan.
Tehát ez órákat ülök a képernyőnél, vagy órákat ülök a zongora mellett, akkor ez hogy volt az ön fia? Mozgott eleget? Vagy hogy tudta ezt ellensúlyozni?
Hát az orgona ebből a szempontból egy speciális hangszer, tehát lábát kezét használta, és hát tényleg voltak olyan időszakok, amikor szinte napi 8 órát gyakorolt, de azért közben mi odafigyeltünk, tehát azért ő is járt sportolni, egy időben teniszezett, aztán azt ugye a keze miatt abba kellett hagyni, de a rendszeres mozgás, a túrázás, az benne volt a családi életben.
Mert tehát hát úgy visszagondol kellett. Az ember a gyerekkorára már ebben a korban, ugye nem volt ennyi autó, gyalog kellett menni
pontosan.
Az iskolába, ha csak ezt csinálta a gyerek,
igen, már
használt
igen,
valamit,
igen.
Ugye ma meg visszük a gyerekeket az óvodától kezdve az iskolába, végig mindenhová. Lehet olyan kérdést feltenni, hogy ugye kopásos betegségekről beszélünk, ami fájdalommal jár, és ez megjelenhet a karba, a vállba, a derékba, a lábba. Lehet valamiféle különbséget tenni, hogy talán a gerinc a legveszélyesebb, mert hogy az a tartó oszlopunk?
Igen, tehát tulajdonképpen a kopásos betegségeknek az első fölhívó jele a fájdalom. Ugye tartó, tehát nem az, hogy egy-két napig esetleg vagy megerőltetés után fáj valami, hanem tartósan vesszük észre, hogy reggelente nehezebb elindulni, fölkelni az ágyból, itt fáj, ott fáj, nehezebben mozog be az izület, tehát kell néhány perc, amíg a normál izületi mozgásunkat visszanyerjük, ezek már mind-mind felhívó jelek a kopásos megbetegedésre. A leggyakoribb egyébként valóban a deréktáji fájdalom. Elmondhatjuk, hogy a felnőtt lakosságnak a minden második embere már megélt egyszer legalább életében egy komolyabb lumbágos tünetcsoportot.
Borzasztó az, én is megéltem.
Igen, és hát hogyha egyszer ez elindul, akkor sajnos nagy esély van arra, hogy ez visszatér, hogyha nem foglalkozunk vele, és nem derítjük ki, hogy mi áll a háttérben.
Ez nagyon érdekes, most kiszaladt a számom, hogy nekem is volt. Igen, 20 évesen voltam még, amikor ott emlékszem, hogy egy hétig majdnem, hogy nem forgatni kellett, mert annyira olyan fájdalmam volt, hogy nem tudtam még a kezemet sem lejjebb hajlítani, vagy igen. Tenni bizonyos szintnél. Tehát ez nem feltétlenül a korálóra haladtával megjelenő betegség.
Nem, az valószínűleg, hogy nem. Tehát persze lehetnek olyan
rossz mozdulat,
igen, amikor esetleg a gerincet tartó kis szalagok becsípődnek, általában egyébként ez a leggyakoribb ok. Ami aztán tényleg pihenésre, fekvésre, esetleg egy kis fájdalomcsillapításra
jön a kígyó balzsam ilyenkor.
Igen, kis tapasz használat, kenőcsök használatára el szokott múlni, általában egy olyan maximum 10 nap.
De figyelmeztető jel, hogy na ez
de
a része
igen,
a szervezetednek érzékenyebb.
Kell, igen, igen.
Maga a lumbágó egyébként, az csak a gerinc kimondata.
Az a deréktáji fájdalom magyarra fordítva.
A visszatérését hogy lehet késleltetni, vagy megakadályozni? Az előbb eszembe jutott úgy, hogy fájdalommal jár minden, és nehezen indítjuk be a napot, és ez egy érdekes ellentmondás. Mégiscsak mozogni kell, hogy beolajozódjanak.
Pontosan. Tehát ez az egyik vezetőtől tünet, hogy merevséggel indul, de a mozgásra, a járásra, a terhelésre ezek a tünetek megszűnnek. Beolajozódnak az izületek. Ugye így szokták
igen,
mondani a
igen.
Betegek is, hogy igen, tehát egy-két perc múlva már úgy jövök, megyek, mint hogyha semmi bajom nem lenne, de a hosszabb ülés, hosszabb állás, ezek is ugye a merev, tehát az izületnek a merev helyzetben tartása, azok már provokálják ezeket a tüneteket, és utána megint nehéz elindulni.
Ez a fájdalom csak arra a gerinc tájékra koncentrálódik, ahol mondjuk becsípődik az a bizonyos szalag, vagy ahol kezdődik a kopás.
Tehát igen, tehát azon a lumbágót, azon a területen.
Annak nincs
kisugárzása? De az nem jelenti azt, hogy máshol nincs már kopásos folyamat, csak esetleg az még nem jelezte magát. Ugye, ahogy mondtam, leggyakoribb a deréktáji, tehát a lumbágos tünetcsoport. Ez sugározhat a csípők felé esetleg, a farpofák felé, tehát ez már ugye azt mutatja, hogy ott már valami komolyabb dolog van, mert az izmok is már részt vesznek ebben a folyamatban, merevebbé válnak, görcsösebbé válnak, ugye védik a gerincet, hogy ne legyen nagyobb baj.
Olyannyira, hogy esetleg gerincferdülésre is mehet a dolog,
az
ugye?
Lehet a kiinduló pont a gerincferdülés, és itt megint visszatérnék.
Tehát nem a következmény,
hanem a kiinduló pont, és itt megint csak mi visszatérnék a gyerekkorra, ahol nagyon fontos lenne az, hogy a gerincferdüléssel rendszeresen foglalkozzunk, és figyeljünk oda.
Hát van szűrés az iskolákban, én úgy tudom, általános iskola 7.-8. osztályában.
Hát én is járok egyébként minden évben ilyen skoliózis szűrést végzek, de ők már felső tagozatos gyerekek, és nagyon elszomorító a helyzet, mert gyakorlatilag egy 36 fős osztályból 30 gyereknél megtalálom a gerincferdülést, a másik pedig a lúdtalp. Igen. Az minden gyereknél, és ez rettentő elkeserítő, mert ugye a lúdtalp az már egy statikai hiba, ami aztán a későbbiekben akár a csípő, akár a térdizület és a gerincnek a statikáját is befolyásolja, és bizony felnőttként nagyon sok panaszt okoz.
A lúdtalpat azt kevésbé értem, a gerinc problémákat értem, és ugye ilyenkor jön a fűző viselése, amiből divatot is csináltak a gyerekek, összerajzolgatják.
Igen.
És ez egy jó dolog. A lúdtalp az viszont az valami örökletes dolog?
Nem örökletes, ez is statikai dolog. Nagyon korán cipőbe dugjuk a gyerekek lábát, fölöslegesen. Inkább húzzunk rá két zoknit, amikor elkezd járni a gyerek, hogy mert attól félünk, hogy ne fázzon, mert igen, inkább cipőt húzunk rá. Inkább húzzunk rá két zoknit, és hagyjuk, hogy mezítláb járjon, és amikor csak lehetőség van, mi magunk is járjunk mezítláb, hiszen akkor tudnak jól dolgozni azok a pici izmok, amik a láb boltozatot tartják, és hogyha azok nem dolgoznak, elsatnyulnak, megereszkedik a lábboltozat, és az már rögtön a bokára, a térdre, a csípőre kifejti a kóros
akkor
hatását.
Akkor több női lúdtalpasunk lehet, mert a magas sarkú cipő viselése az általában mi.
Igen, hát én ezzel is szoktam fenyegetni a gyerekeket. Elmondom mindenkinek a lábtorrát, megtanítom őket, hogy mit kell csinálni, és hát főleg a lányoknak, mert a fiúk azért nem úgy állnak a dolgokhoz, de a lányoknak mondom, hogy hát mi lesz majd, amikor már körömcipőt kell hordani, mondom, nem lehet egész életetekben sportcipőbe járni.
Óriási
és hát sajnos az, igen, de hát a sportcipők sem mindegyik minőségi. Tehát mondják, hogy van benne betét, meg ki van, de nem biztos, hogy azok jók.
Beszéljünk egy kicsit a kezelhetőségről. Maradjunk a lumbágónál. Nem is annyira a kezelhetőségről először, hanem a veszélyeiről. Mennyire hat ki például az ember szerveire egy ilyen gondozatlan betegség?
Hát ugye mondjuk egy krónikus lumbágos betegnél már ki fog alakulni egyébként egy kényszertartás, hiszen úgy próbálja tartani magát, hogy ne fájjon.
És keresi azt
igen,
a posztot.
Igen, és akkor az a rossz gerinc tartás az rögzülni fog. Ugye emiatt a gerincoszlop két oldalán eredő és tapadó izmoknak a tapadási helyei, a eredési helyei feszülés alá kerülnek, egy-egy izomcsoport görcsös állapotba kerül, a másik megrövidül, tehát maga az izomfájdalom az, amit lumbágóként ugye megélünk, nem maga a gerincoszlop fáj, hanem a körülötte lévő szövetek, amik aztán a rossz tartás miatt ugye károsodnak. A rossz tartás miatt ugye az egész hasüreg is más helyzetbe kerül. A szerveknek is a nyomása, a lazulása másképp alakul, és emiatt aztán sokszor diszkomfortérzés van, puffadás van, rossz közérzet van, mert valahol nem találják a beleink sem a helyeiket. Igen. És hát emiatt emésztési tünetek alakulhatnak ki. Tehát a belső dolgokra is nagyon rossz hatással van.
Akkor most beszéljünk a kezelhetőségről, mert egy darabig az ember ugye nem szívesen rohangászik az orvoshoz, pláne nem egy pandémiás időszakban, de tulajdonképpen mehet bele még jobban a komolyabb
betegség. Hát azért, hogyha tartósá válik egy ilyen tünetcsoport, akkor azért mindenképpen meg kell csinálni egy alapkivizsgálást, hogy legalább lássuk azt, hogy most ez valóban gerinc eredetű, hiszen azért más szervnek a betegsége is okozhat deréktájfájdalmat, de most maradjunk ennél, hogy gerinc eredetű, akkor legalább egy röntgen vizsgálatot kell csinálnunk, hogy lássuk a csigolyáknak a helyzetét, a gerinc oszlopnak a helyzetét, hogy a porckorongok mennyire vannak elkopva, hiszen a gerinckopás az gyakorlatilag a porckorongoknak a kopása, tehát azoknak a rugalmassága csökken, a rostok fellazulnak, igen, tehát az ellenálló képessége csökken emiatt, és ugye mindenféle már kisebb terhelésre és fájdalommal reagál.
És hát ez a csökkenés és ez a deformálódás, ez odáig fajulhat, ugye, hogy kialakul a sérv.
Igen, ugye? A porckorong degeneráció következtében alakul ki a gerincsérv.
Igen, amikor már igen közel van a műtőasztalhoz.
Igen, tehát a porckorongot ugye úgy képzeljük el, hogy van egy erős, rugalmas, rostos gyűrű, aminek a közepe egy kicsit zselésebb állagú, az a porckorongnak a magja. Na most, ha ez a rostos gyűrű megkeményedik, veszít a rugalmasságából, a rostok elvékonyodnak, kis repedések jönnek létre a gyűrű körében, akkor mondjuk egy rossz mozdulatra, vagy egy nagyobb súly emelésére ez a kocsonyás bennék, ezen a kis ellenállású gyűrűn át kitüremkedik, és akkor már ott a sérv, ami aztán ugye a gerincvelőben is okozhat károsodást, illetve a gyököket nyomja, és emiatt aztán kialakulnak az úgynevezett isiászos tünetek, ugye, az már a lumbágónak egy előrébb haladott betegsége, amikor az ideggyök nyomása miatt lesugárzó fájdalmak vannak. Ez lehet, hogy csak a térdig sugárzik, lehet, hogy csak a combunkban érezzük, lehet, hogy csak a lábszárban, vagy a lábfejben, a sarok tájékán, vagy a láb külső érén. A tünetek mind attól függnek, hogy melyik ideggyököt, és milyen mértékben nyomja ez a sérv.
Elhangzott már, ha ideje korán felismerik, akkor ez szépen kezelhető,
igen,
ugye?
Igen, karbantartható.
Milyen lehetőségek vannak erre?
Tehát nem győzöm hangsúlyozni a tornát. Ilyen esetben már azért speciális szükség torna. Van speciális gyógytorna megtanulására, hogy amikor érzi az ember, hogy már már megint mintha kezdene fájni a derekam, akkor azonnal azokat a speciális gyakorlatokat, amiket megtanult, azokat rögtön kezdj el. De egy általános gerinctornára természetesen minden nap szükség lenne, ahogy fölkelünk, nyújtózkodjunk, lazítsuk ki a gerincünket, és egy-két ilyen lazító gyakorlatot csináljunk. Ugye éjszaka kicsit megnyúlik a gerincünk, ha lemérjük magunkat lefekvés előtt, meg reggel felkelés után, akkor egy fél, egy centi különbséget észlelhetünk a testmagasságban. Reggel sokkal rugalmasabb is a gerincünk, tehát első két mozdulat nehezebb, de utána könnyebben át tudjuk mozgatni, mint mondjuk napközben, amikor már megint úgy bemerevedik az egész, és nem tudunk vele mit kezdeni.
Egy szakember mennyire tartja be ezeket az intelmeket, konkrétan egy reumatológus főorvosnő?
Hát nem tornázom minden reggel, sajnos én sem, holott tudom, hogy ez lenne a jó, de azért, hogyha módon van rá, akkor
ez a speciális tornáról eszembe jutott a McKenzie torna.
Igen.
Ugye? Tehát igen. Vannak ma már olyan lehetőségek, amelyeket ugye a gyógytornászok megtanítanak a betegekkel.
Igen, erre gondoltam az előbb, hogy azokat a speciális gyakorlatokat, amiket megtanult, ugye a McKenzie torna az az egyik ilyen torna gyakorlatsorozat, akkor azt azonnal el kell kezdeni csinálni, hogy megelőzzük azt, hogy megint olyan állapotba kerüljünk, mint amikor ezt meg kellett tanulni.
És ezt lehet itt húzni a végtelenségig, vagy
van, akinél lehet,
nem, csak szinten tartani.
Megszüntetni nem, tehát az elváltozások azok már sajnos ott maradnak.
Vannak-e olyan beavatkozások, amelyek az újfajta kezelés kategóriájába tartoznak?
Igen, tehát a mozgás mellett mindenképpen a porcoknak a rugalmasságát kell megtartanunk. Erre azért ma már elég jó gyógyszerek állnak rendelkezésre. A legfontosabb ugye a glükozaminszulfát, szerintem ez már a köztudatban nagyon benne van, és mindenki tudja, Úgyhogy ha semmi más, de hogyha ilyen tartalmú készítményeket vásárolunk a patikában, azzal igen, már tudunk tenni a porcaink érdekében. Másik a kondroitin szulfát, ugye ez is az ízületi porcnak az egyik fő alkotó eleme, és hát vannak ezek az MSM, ezek már az újonnan fölfedezettebb dolgok, amiket beépítenek különböző tápláléki egészítőkben, illetve a kollagén. Hialuronsav, hát igen, arról nem igen is beszélve, persze az az egyik legfontosabb, de talán az a gerinc szempontjából kevésbé jön szóba, inkább a nagy ízületek, tehát ahol nagy a porc felszín, ugye azok egy kicsit más összetételű porcok, mint a porckorong, bár a csigolyák között is vannak pici ízületek, tehát azokat is porc borítja, de hát a hialuronsavnak inkább a nagy ízületek kezelésében van.
Létezik egy Szent Ferenc tagkórháza ennek a központi kórháznak. Én is utaltam már a pandémiás időszakra. És nem akarok megijeszteni senkit, de mégiscsak arra akarom biztogatni a hallgatókat, hogyha van valami fájdalomérzet, menjenek el, mert az ilyen leállás időszakokat is be kell kalkulálni a kezelésbe, ugye? Hiszen a Szent Ferenc kórház
igen,
is kényszerű leállásban van.
Igen, sajnos abban vagyunk, de az ambulanciáink azok működnek. A Misek STK épületébe került áthelyezésre mind a három reuma ambulancia. Ezúton is felhívnám azoknak a betegeknek a figyelmét, akiknek időpontjuk van már, mert ugye az elmúlt időben folyt a rendelés, és mindenki kapott kontrollra, vagy első vizsgálatra is időpontot, azok nyugodtan jöjjenek el, mert az STK-ban ugyanúgy meg tudjuk őket vizsgálni, meg tudjuk nézni, tehát folytatjuk gyakorlatilag az ambuláns ellátást, a fekvőbeteg ellátás az most egyelőre szünetel.
Időnk lejárt, úgyhogy én megköszönöm dr. Flórián Áginak, reumatológus szakfőorvosnőnek a beszélgetést.